Köszöntünk, drága Úr Jézus! Köszönjük, hogy Te itt vagy közöttünk, és megérintetted a szívünket. Köszönjük, Atyám, az örömkönnyeket, a jelenlétedet, az érintésedet, Atyám, a Krisztus által és a Szent Szellemed által. Hálákat tudunk, Úr Jézus, hogy ünnepelhetjük a Te születésnapodat minden akadály és minden korlát nélkül, és megtörjük a sötétség minden erejét, amely korlátozná az evangélium terjesztését a világon, a világ minden pontján. Hálákat adunk, Úr Jézus, hogy amikor téged befogadtunk, akkor az isteni szeretetet fogadtuk a szívünkbe, és ezt a szeretetet mi növeltük, és ki tudjuk árasztani minden ember irányába, azok irányába is, akik nem kedvesek velünk. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te engedelmes voltál, leszülettél a földre, és bevégezted az Atya megváltási tervét tökéletesen, teljes mértékben. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te háromszorosan is megváltottál bennünket, hogy szabadok legyünk a betegségtől, a szegénységtől, és örök életet hoztál nekünk. Szeretünk Téged, Úr Jézus, és várunk vissza. Köszönjük, hogy a Te ígédet hirdethetjük, hogy elhívtál bennünket a szolgálatra, mindannyiunkat valamilyen területen, és Te biztosított hozzá a feltételeket. Rátekintünk mindenkor, és kérdetjük, hogy a problémáktól sokkal nagyobb vagy Te, aki legyőzted a sötétség minden erejét, az életed árán győzelmet szereztél nekünk, és nekünk adtad. És mi a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, és Isten nagy gyorsasággal megrontja a sátánt a talpunk alatt, ahogy meg van írva. Megáldjuk Jézus nevében ezt a házat, a ház lakóit, és mindazok, akik betérnek ebbe a házba, áldottak legyenek a Jézus nevében. Köszönjük a nyitott szíveteket, a halló fületeket, a látó szemeteket, és a szellemi éhséget, szomjúságot árasztjuk ki, valamint a kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szellemét. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. 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 Kívánj áldott karácsonyt a szomszédodnak. Szeretettel köszöntünk benneteket, és köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk itt a Sanyéknál mai alkalom megtartására. Megköszönjük ezt a gazdag ajándékot, ajándékcsomagot.
Igen, köszönjük szépen.
És megköszönjük, hogy egész évben együtt lehettünk, együtt haladhatunk előre az Úr útján. Elsőként a karácsonyi tanítás fog elhangzani, utána veszünk úrvacsorát, aztán jön a gyógyítósor, és lehetnek bizonyságok, kérdések. A drága mennyei atyánk már is gyógyító kedvében van, és a Szent Szellem jelezte, hogy ízületekben van gyógyító kenet. Térdben, bokában, te kiálaszthatod az ízületeknek a többi területére, és fülben, hasnál is van. Köszönjük az Úrnak. Ez még nem biztos, hogy ennyi a sor. Ez a sor még bővülhet az alkalom során. Sőt, a Szent Szellem munkája nem fejeződik be azzal, hogy hazamegyünk. A hallgatóság nem csak a jelenlevőkből áll, hanem az internetes hallgatóságból is. És igazán nagy öröm az, amikor valamilyen visszajelzést kapunk. Egy szolgálótársunk azt mondta, hogy olyan tanításokat hall Ságváron és Nimben, amit máshol nem hallott még. És neki erre szüksége van. Ez abban erősít meg benneteket, hogy az Úr jó helyre palántáltál benneteket, és jobban tudjátok értékelni a helyi gyülekezetnek a fontosságát, a jelentőségét. Hogyha egy 20 éves szolgáló azt látja, hogy itt értékes tanítások hangzanak el, azt is kifejtette, hogy ehhez nagyon fel kell készülni. Ehhez időre van szükség. Az időt pedig úgy lehet megnyerni, hogy az ember odaszánja magát. Nem csinál annyi házi munkát, mint amennyit eddig. Én egy barkácsolós típus voltam, kis műhelyem volt, még mindig megvan, és soha nem álltam le. Mindig voltak terveim, jegyzeteltem, mit készítek, karácsonyi ajándékokat készítettem a családomnak, fából, szerettem fából dolgozni, de ez lement a szívemről, mert fontosabb az Úr munkája. Meg vannak a gépeim, ott vannak a kis műhelyemben. És így tud Isten munkája beteljesedni. Én hálát adok Istennek azért, hogy van egy olyan testvérem, aki fölteszi a YouTube-ra. Ti is biztos találkoztatok, akik YouTube-os csatornákon jártok. Mert vannak szentek, akik inkább az MP3-as formátumot kedvelik, valakik a YouTube-ot kedvelik. Tehát minél több lehetőséget adunk a szenteknek, a hallgatóságnak, annál több réteghez ér el. Úgyhogy ez volt a legnagyobb karácsonyi ajándék, azt hiszem, hogy egy ilyen visszajelzés érkezett. Egy másik szolgálótársadhoz az Úr elém, ő buszsofőr volt a BKV-nál, és nagyon szerette a szakmáját. Nagyon szeretett vezetni, utasokkal foglalkozni. De egyszer rájött az az idő, amikor neki több időre volt szüksége az Úr szolgálatához. És befejezte a földi pályafutását, a földi szolgálatát. És még egy ideig vágyakozott a buszozás után. De nem sok idő múlva az Úr ezt levette a szívéről. Hogy nem az az ő útja már. Valamikor az volt, mert a családját el kellett tartani, és jött egy váltás, kilépett teljes idejű szolgálatba. Tehát Isten át tud bennünket formálni olyan irányba, hogy mind jobban be tudjuk tölteni az elhívásunkat, hogy hirdessük az evangéliumot. Ez teljesen mindegy, hogy most pulpitus mögött, vagy azon kívül, mert az evangélium hirdetése nincs a szószékhez kötve. Dicsérjük az Urat, hogy ilyen szép számmal összejöttünk. Köszönjük az áldott szíveteket, nyitott szíveteket. Az angyalos sorozatunknak a 11. része következik. Nagyon szépen bele lehetett szőni az angyalos sorozatba a mai tanítást is. A mai tanítás címe Angyalok és Kisded. Először egy kis áttekintést fogtok hallani, és a tanítás második felében pedig olyan igesorokat nézünk meg, ahol az angyalok és a Jézus születése között volt összefüggés. Egyébként ma születésnapot jöttünk össze ünnepelni, az Úr Jézus születésnapját. A karácsonynak erről kellene szólni. Az interneten közé is tettem egy ilyen képet, szerkesztettem egy ilyen képet, hogy Krisztust ünneplő áldott karácsonyt. Az első pontunk történelmi áttekintés. Először fizikai síkon nézzük meg a karácsonyfa és a szaloncukornak az eredetét. A karácsony az év legszebb ünnepe. Ezt elmondhatjuk, azt hiszem mindannyian. A karácsonyfa állítása viszont nem túl régi szokás. Az első feljegyzés az 1400-as évek végéről származik, hogy karácsonyfát állítottak. A hagyományok szerint Luther Márton állított először karácsonyfát a gyermekeinek. Ez csak hagyomány, tehát szájhagyomány. Viszont az első írásos feljegyzés 1605-ből származik. Akkor a díszek a karácsonyfán az ostya, papírvirág és gyümölcsök voltak. Az első gyertyás fát az 1660-as évekre teszik. Itt már bővültek a díszek, sütemény, dió, textil és fadíszek, csillag és angyalka került a fára. Bécsben az első fa 1814-ben egy bankár családnál lett felállítva. Az üvegdísz az 1880-as években jelent meg. Hazánkban az első karácsonyfát 1824-ben Brunswick Teréz állította. Ha nem tudjátok, ő volt az első óvodának a létrehozója. És Martonvásárban van egy múzeum is, a Óvoda Múzeum. Pár évtizednek el kellett telni, mert csak 1867 után terjedt el Magyarországon a karácsonyfaállítás a nagypolgári családokban, a nemes családokban vagy a módosabb embereknél. A társadalom széles körében csak a 20. században terjedt el, tehát az 1900-as évek elejétől. Mondhatni talán úgy, hogy a szüleink idejében, legalábbis én mondhatom így. Van egy magyar jellegzetesség, a szaloncukor. Kezdetben ezt házilag készítették. Postások el tudják mondani, hogy külföldre küldenek ki szaloncukor csomagokat, mert ott nincsen. Nézzük meg a jelképeket, hogy mi mit jelent. Az örökzöld fenyő az örök életet jelenti. A gyertya, vagy manapság az égősor, a világ világosságát jelképezi, mert Jézus maga mondta saját magáról, hogy én vagyok a világ világossága. A János 1.4-ben nézzünk egy igét.
Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.
Amen. A gömb, a fenyőfán, a gömbdísz, a paradicsomi fa gyümölcsére emlékeztet, ami által jött a bukás, és ennek következtében vált szükségessé a megváltás, és Jézus megszületése. A fa alatti ajándékok pedig azt jelképezik, hogy Isten a fiát adta, hogy megváltson bennünket. És ez az igazi ajándék az emberiség számára. Tegnap a levelező listán kiküldtem egy másik linket, csak nem volt időm elolvasni, ott részletesebben leírja a karácsonyfának a történetét, jellemzőit, nem tudom, valaki belenézette. A karácsony nem az egymásnak adott ajándékokról szól, hanem arról a felbecsülhetetlen ajándékról, amit Isten adott nekünk a kisdád személyében. János 3.16-os vers következik.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Amen.
Amen.
Úgy kezdődik az igevers, hogy Isten úgy szerette a világot, és benne téged. Téged, téged, és minden embert. Azért küldte el Jézust. mert szeretett mindenkit. Szerette a Petit, a Sanyit, és sorolhatnám, Lalit, és mindenkit, aki itt van. Nem csak itt van, mindenki, aki az ő teremtménye. Fölmerülhet a kérdés, hogy Isten miért szerette a világot? Hát azért, mert Isten keze alkotása a világ. Igaz, hogy most a világ nem az eredeti teremtés képét mutatja. Mert az Ádámnak átadott hatalom tovább került a sátán kezébe. És a bukás óta, ahogy leírja a korintusi levél, hogy e világ Isten a sátán. És ezt nagyon sok ember nem ismeri fel, főképpen a világiak. És ezért mindig Istent vádolják, hogy mit tett Isten. Ezt éppenséggel, hogy nyitott a szív, el lehet magyarázni neki, hogy nem Isten tehet a bajokról, meg a problémákról. Semmi köze hozzá. Tehát Isten szerette a világot. Ezen kívül, hogy Isten szerette a világot, az ő kezemunkáját, a teremtését, és ebben beleértendő az ember is. Tudjátok, ki a legnagyobb adakozó? Isten. Mert odaadta a fiát, hogy ő a kereszten bennünket megváltson. Mondhatom azt is, hogy ő volt az első adakozó. Mi csak követjük az ő példáját. Hogy szeretetből adakozunk egymásnak, vagy szegényeknek, vagy ami éppen elénk jön, amit a Szent Szellem mutat és elénk hoz. Van itt egy érdekes gondolat, hogy amíg nem látod a kereszt árnyékát a jászol felett, addig nem fogod megérteni a karácsonynak a lényegét. Ugyanis Jézus élete a jászolnál kezdődött, és befejeződött a keresztnél. Ebben a pillanatban jött egy kijelentés, hogy fa és fa. A jászol fából van, a kereszt szintén fából van. Egy párhuzam. Nagyon sok párhuzam van egyébként a Bibliában, főképp az Új és az Ószövetség között. A másik fontos dolog, hogy a karácsony nem egy halott fáról szól, hanem az élő Jézusról. Ezek ilyen képes üzenetek, többen láthatátok interneten, de nagyon találóak egyébként. Jézus csecsemőként született, fiatal emberként tanított, férfiként ölték meg, győztesként támadt fel, és királyként fog visszatérni. Második pontunk, mentő expedíció. Expedíciót indítanak több célból, például kutatás céljából az északi sarkra, vagy mentés céljából egy baleset helyszínére, vagy katasztrófa helyszínére. Ezt mindenki ismeri. A karácsony igazi jelentése a következő. Isten nem tudta tétlenül nézni, hogy teremtménye elbukott az Édenben, és rossz irányt vett az emberiségnek az élete. Már a bukás előtt egy akciótervet dolgozott ki az embernek a megmentésére. Tehát nem azután látott Isten munkának, miután megtörtént a bukás, ő előre gondoskodott. 1 Péter 1.20-as.
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén, ti érettetek.
Amen. Amen. Ádám bűnbeesése után Isten mentő expedíciót indított a földre, amelyben a kulcs szerepet a fiára osztotta. Jézus a menny tisztaságából érkezett a bűnnel fertőzött földre. Szerény körülmények között jászóban született, majd életed elén egy kereszten halt meg. Isten testet öltött Krisztusban, hogy feláldozhassa magát értünk. A teremtő Isten így lett megváltó Istenné. Nem az ám a nagy hír, hogy 50 évvel ezelőtt ember járt a Holdon, hanem az a nagy hír, hogy Isten járt a Földön, Jézus személyében. Erről kevesebb hírt hallani. Sajnos. A kisded, aki a jászóban feküdt, nem Jézuska, hanem ő az Úr Jézus, aki az élet fejedelme, aki az emberiség egyetlen reménysége az örök életre. Még kisded korában is ő volt az Úr Jézus. Csak hát, mint gyermeket ugye becézgették, és mai napon is ugye a karácsonyfalat, ha van éppen jászol valakinél, akkor úgy emlegetik, hogy Jézuska, mert hát a mérete ugye kicsi. De valójában ő az Úr Jézus. A harmadik pontunk az angyalok szerepe. Négy igesort fogunk felolvasni az egyszerű fordításból. Ez egy kicsit olvasmányosabb. A Lukács első fejezetében kezdjük, 26-tól 38-ig. Ebben a részben angyal szólt Máriához, és megjelentette Isten tervét.
Később, amikor Erzsébet már terhessége 6. hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe egy szűzhöz, kit Máriának hívtak. Ezt a leányt egy József nevű férfi, aki Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de még nem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek! Az örökkévaló kegyelmével fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent, és zavarban volt. Azon tűnődött, vajon mit jelenthet ez a szokatlan köszöntés. De az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Figyelj rám! Áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, akit nevez el Jézusnak. Ő hatalmas lesz, és a magasságos Isten fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja őt ültetni Isten, az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké Jákob leszármazottjai fölött, és a királyi uralma soha nem ér véget. Mária ezt kérdezte. Hogyan lehetséges ez, hiszen én még szűz vagyok. Az angyal így válaszolt. A Szent Szellem száll reád, és a magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszűz, szent lesz, és Isten fiának nevezik. Nézd, a rokonod Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége 6. hónapjai idős kora ellenére, és ez már a terhessége 6. hónapja. Idős kora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Látod, Isten számára semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt. Az örökkévaló szolgáló leánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad. Ezután az angyal elment.
Amen. Amen. Istennek volt egy terve, hogy hogyan tud megszületni egy olyan ember, aki képes megváltani az emberiséget, aki bűntelen, és nem örökli az ádámi vérvonalat, az eredendő bűnt. Mert a mai napon is ahány gyermek megszületik, benne van a vérében az élet és a halál. Benne van az eredendő bűn. Az Ószövetségben, amikor áldozatot mutattak be, akkor annak a baknak, annak teljesen hibátlannak kell ez lenni. Egyrészt a áldozati állat vérével meghintették a frigyládát a Szentek Szentjében, másrészt pedig a másik bakra ráolvasták a népbűnét, és a pusztába kivitték. Tehát elhordozta a bűnt Izrael népétől, ez volt az engesztelő áldozat, amit évente ismételtek, és így egy évre el lett fedve, nem eltörölve, hanem el lett fedve. Tudjátok, az olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy a szőnyeg alá besöpörjük a dolgokat. De még az Ószövetségben is az áldozatnak, az áldozati állatnak hibátlannak kell ez lenni, szeplőtelennek kell ez lenni. És Istennek volt egy hatalmas megváltási terve, hogy Jézust hogyan tudja lehozni emberként. Ehhez kellett Istennek választani egy engedelmes edényt. És itt Máriáról szól a történet. Nem tudjuk, hogy hányadik személy volt az, akit Isten megkeresett, és aki azt mondta, hogy igen, én ezt bevállalom, és véghez viszem, mert a Biblia erről nem ír. De egy biztos, hogyha Mária kételkedett volna ebben, vagy nem merte volna felvállalni, mert komoly büntetés járt az Ószövetségben azért, aki házasságon kívül lett terhes, megkövezés, ami egyelő a halállal. Ha most Mária ezt nem vállalja be, akkor Istennek kellett volna keresni egy másik szemét. De Mária engedelmes volt. Ő nem vitatta ezt, és nem utasította vissza Istennek a tervének a megvalósítását, hanem egyszerűen csak tudni akarta, hogy ő szűz létére hogyan fog szülni. Ő még akkor Józsefnek csak jegyese volt. Az Úr Jézus azért tudott az eredetű bűntől mentesen megszületni, mert az anya véredényrendszere és a magzat véredényrendszere különálló. Sokan azt mondják, hogy Mária tiszta volt és szeplőtelen. Ez lehetetlen, mert az ádámi bukás miatt mindenki hordoz az eredendő bűnt. Azért lehetett ő Jézusnak az anyja, mert engedelmes volt, és a Szent Szellem volt az édesapa, akitől fogant, és nem földi embertől. Mert a férfi vérvonalon öröklődik minden, és az eredendő bűn is. Tehát a magzat és az édesanyja véredény rendszere nem volt kapcsolatban. És ami Mária méhében kifejlődött gyermek, annak a vérében Isten élete áramlott. Amikor azt halljuk, hogy szükséges volt a szűztől való születés, akkor ez arra utal, hogy Jézusnak nem földi apja volt. Lehetett volna egy olyan nő is, aki már előtte szült, Jézus édesanyja, ez nem zárja ki, mert a magzat és az édesanyja véredény rendszere nincs összekötetésben. Ugyan van egy köldökzsinór, de az táplálási célt szolgál csak. A mi Bibliánkban úgy van írva, hogy az angyal azt mondja Máriának, hogy ímé. Ennek a szónak az a jelentése, hogy lásd. Lásd azt a képet, amit Isten igéje lefest. Gondolkodj el ezen, amit az angyal mondott, hogy te, Mária, fogsz egy gyermeket szülni természetfeletti módon. Nagyon fontos a képzelő erő. Egyik ságvári újságban van egy olyan cikk, hogy a képzelő erő néhány évvel ezelőtt. Ha éppen fellapozzátok, akkor megtaláljátok benne. Interneten is fent van. Ez egy elég izgalmas és lehet, hogy nem olyan könnyen érthető kérdés, hogyan tudott Jézus megszületni bűntelenül. De minél többet forgatjuk a szívünkben, annál jobban fogjuk megérteni és világosságot kapni. Először lehet, hogy az édesanyák egy kicsit megórulnak arra, hogy hát nincs köze a babához, amikor 9 hónapig hordja a pociában. Hát van köze, mert érzelmi köze is van, meg legtöbb esetben ugye a baba az édesanyához kötődik, mert hát ő táplálja, ő gondozza. Tehát azt hiszem, ezt el tudjátok mondani, vagy meg tudtok ebben erősíteni, hogy elsősorban az édesanyjához kötődik legjobban a gyermek. Ezt az ember többször hallja, többször forgatja szívében, vagy újabb kijelentés, megértés jön elő, akkor meg lehet érteni, hogy Istennek ez egy fantasztikus terve volt. Istennek egy fantasztikus terve volt az, hogy Jézusnak, mint magzatnak keresett egy hordozótartályt. Ez volt Mária teste. És mivel nem földi apja volt Jézusnak, hanem a Szent Szellem volt az, aki, úgy mondja a Biblia, beárnyékozta Máriát, magyarul megtermékenyítette Máriát természetfeletti módon. Így az Úr Jézus hibátlanul, szeplőtelenül tudott megszületni, mentesen az eredendő bűntől. Egyetlen egy olyan ember született a bukás után, az Úr Jézus, akiben nem volt benne az eredendő bűn. Tehát Isten létrehozott egy olyan áldozati bárányt, nagybetűs bárányt, mint az Ószövetségben a bakok és bikák általi áldozatot. De akkor is hibátlannak kellett lenni, és a idők végén, az Ószövetségi idők végén is hibátlannak kellett lenni a áldozati személynek. A Máté evangélium első fejezetében folytatjuk, 18-tól 25-ig.
Jézusnak, a Messiásnak születése a következőképpen történt. Mária, Jézus anyja, József jegyese volt. Azonban még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár, mert a Szent Szellem által áldott állapotba került. József istenfélő ember volt, és a mennyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános megszégyenítéstől. Ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik el tőle. Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant. Fiút szül majd, akit te nevez el Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből. Így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott a proféta által. Nézzétek, a szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immánuel lesz a neve. Ez a név azt jelenti, Isten velünk van. Azután József felébredt az álomból, és mindent úgy tett, ahogy az örökkévaló angyala parancsolta. Feleségül vette Máriát, de nem volt közöttük szexuális kapcsolat, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akinek József a Jézus nevet adta.
Amen. Ez az ige sor arról szól, hogy miután az angyal Máriával közölte Isten tervét, utána Józsefet is felkereste, és ő vele is tudatta, hogy mi fog történni. József is egy engedelmes edénye volt Istennek, mert Máriát nem küldte el magától, hanem hát tovább élték az életüket, illetve hát összeházasodtak a későbbiekben. A tegnapi tanításban azt hallhattuk, hogy két Betlehem van. Az egyik a Júda beli Betlehem, ahol Jézus ugye megszületett. Menjünk tovább a Lukács evangélium második fejezetében. Az 1-től 20-ig olvassuk. Itt ugye Jézus születéséről és a pásztorok látogatásáról hallhatunk.
Abban az időben Augustus császár parancsot adott, hogy írjanak össze mindenkit a római birodalom területén. Ez az első népszámlálás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a kormányzó. Mindenki útra kelt hát, hogy a saját városába menjen, és ott nyilvántartásba vegyék. József is elindult a galileai Názáretből, hogy a júdeai Betlehembe menjen, Dávid király szülővárosába. József ugyanis Dávid családjából származott. Vele utazott eljegyzett mennyasszonya, Mária is, aki gyermeket várt. Amíg Betlehemben voltak, elérkezett Mária szülésének ideje. Meg is szülte elsőszülött fiát, bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt hely a számukra. Azon az éjszakán a Betlehem környéki mezőkön pásztorok legeltették nyájukat. Egyszer csak megjelent előttük az örökkévaló egyik angyala, és az örökkévaló dicsősége körülragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, de az angyal ezt mondta nekik: ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam nektek, amelynek az egész nép örülni fog. Megszületett ma nektek a szabadító a Dávid városában. Ő az Úr, a Messiás. Erről a jelről ismeritek fel, egy csecsemőt fogtok találni, aki bepójálva fekszik a jászolban. Ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg jelent meg, és együtt dicsérték Istent. Dicsőség Istennek a mennyben, és békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek. Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok ezt mondták egymásnak: menjünk hát Betlehembe, és nézzük meg, ami ott történt. Hadd lássuk, amiről az örökkévaló szólt nekünk. Ezzel sietve útnak indultak, meg is találták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő csecsemőt. Amikor meglátták, elmondták, amit az angyaltól hallottak róla. Ezen mindenki nagyon csodálkozott, Mária azonban a szívébe zárta mindezt, és később is sokat gondolkodott rajta. Ezután a pásztorok visszatértek a nyájukhoz, dicsérve és magasztalva Istent, mindazért, amit láttak és hallottak, mert minden pontosan úgy történt, ahogy az angyal mondta.
Amen.
Amen.
Még Józsefhez visszatérve, nem gátolta meg őt semmi abban, hogy Máriát elvegye, holott már terhes volt. Abban az időben, a bibliai időben a szüzességnek értéke volt, és tevékben fejezték ki a lánynak az értékét. Tehát tevét ajándékoztak a lány helyet, gyakorlatilag megvásárolták a lányt, idézőjelben mondva. Itt a Lukács evangélium úgy kezdődik, a második fejezet, hogy volt egy népszámlálás Jézus születésének a ideje előtti időszakban, vagy közvetlenül előtte, és ezért Názáretből Józsefnek és Máriának fel kellett menni Betlehembe. És közben, hogy odaértek, elérkezett a szülés ideje. De mint tudjuk, ugye nem volt megfelelő szállás, hely, ezért ugye istállóba kaptak helyet, hogy mégis fedél legyen a fejük felett, és miután az Úr Jézus megszületett, bepújálva a jászóba tették. Nem volt akkor bölcső azon a helyszínen. Nagyon érdekes összefüggés, hogy a bibliai időkben a királyok mind Betlehembe születtek, és Jézus is király. Aztán a másik összefüggés, amint említettem, Ószövetségben épp bakot lehetett csak áldozni. Betlehem környékén olyan juh állomány volt, amiből kinevelték az áldozati állatukat. És amikor megszületett egy bárány, hogy meg ne sérüljön, amíg meg nem erősödik és nem tudta saját lábára teljesen ráállni, bepólyálták gyolcsba, és betették a jászóba. És ez egy gyönyörű párhuzam, hogy az ószövetségi áldozat bepólyálva a jászóban feküdt, és a mi nagybetűs bárányunk, az Úr Jézus, szintén bepólyálva a jászóba feküdt. Ez egy előkép. Jézusról egy előkép. Na most, ahogy megjelent az angyal ezeknek a pásztoroknak, és hírül adta, hogy megszületett a megváltó, ők azonnal értesültek erről a csodálatos hírről, és elindultak felkeresni az angyal szava alapján. És meg is találták természetesen. Van itt még egy rész, hogy Isten jó akarata mutatkozott meg az ember felé azzal, hogy elküldte Jézust a földre. Hallottam olyan verziót, hogy az énekben is benne van.
Békesség jó akaratú embereknek.
Hogy az ének úgy mondja, hogy békesség a jó akaratú embereknek. De az ige nem arról szól. Az ige arról szól, hogy Isten jó akarata az emberhez. Abban nyilvánult meg, hogy elküldte a földre fiát fizikai testben. Ez maga a kegyelem már. Hogy Isten jó akarata nyilvánult meg. Hogy visszaállítsa az embert abba a pozícióba, amiben eredetileg volt az édenkertben. Még egy vers szakaszunk van. A Máté evangélium második fejezetében 1-től 23-ig. Gyakorlatilag az egész második fejezet. Itt a keleti bölcsekről és a menekülésről van szó. De szintén az angyalok szerepet játszanak ebben.
Jézus a júdeai Betlehemben született, Herodes király uralkodása idején. Ezután bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van az a kisgyermek, aki a zsidók királyának született? Ugyanis láttuk feltűnni a csillagát keleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Herodes királyt ez a hír nagyon nyugtalanította, és vele együtt Jeruzsálem egész népe is felbojdult. Herodes emiatt összehívott minden főpapot és törvénytanítót, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Messiásnak. A júdeai Betlehemben válaszolták ők, ahogyan megírta a próféta. Betlehem, Júda földjén nem vagy te jelentéktelen Júda fejedelmei között, mert belőled származik majd az uralkodó, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Ekkor Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és aprólékosan kikérdezte őket, hogy mikor látták meg először a csillagot. Ezután elküldte őket Betlehembe. Menjetek el, mondta nekik, és tudjatok meg mindent a gyermekről. Ha megtaláljátok, hozzatok nékem hírt róla, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. A bölcsek meghallgatták a királyt, majd útra keltek. Ekkor hirtelen feltűnt előttük ugyanaz a csillag, amelyet már keleten is láttak, és újongó öröm töltötte be őket. A csillag előttük ment, majd megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Bementek a házba, és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával együtt. Leborultak a gyermek előtt, és imádták. Majd felnyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel Isten álmukban figyelmeztette a bölcseket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más úton tértek haza. Miután a bölcsek elmentek, Józsefnek álmában megjelent az örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg ismét szólok neked. Heródes ugyanis kutatni fog a gyermek után, mert meg akarja ölni. József azonnal felkelt, és még azon az éjjelen a gyermekkel és annak anyjával együtt Egyiptomba indult. Ott is maradt egészen Heródes haláláig. Így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott a próféta által. Egyiptomból hívtam ki a fiamat. Amikor Heródes fölismerte, hogy a bölcsek túljártak az eszén, őrjöngött dühében, kiküldte katonáit, hogy öljenek meg Betlehemben és a környéken minden fiúgyermeket, aki 2 éves vagy annál fiatalabb volt. A 2 éves kort azért szabta meg, mert a bölcsektől megtudta a csillag feltűnésének idejét. Ekkor teljesedett be, amit Isten Jeremiás proféta által mondott. Kiáltozás hallatszott rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel siratta a gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, mert meghaltak. József és családja Egyiptomban éltek, amikor Heródesnek vége lett. Akkor az örökkévaló egyik angyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és az anyját, és térj vissza Izrael földjére, mert akik meg akarták ölni a gyermeket, már meghaltak. József útra kelt, és hazatért a gyermekkel és Máriával Izrael földjére. De nem mert Judeába menni, mert meghallotta, hogy ott Arkeláosz Heródes fia uralkodik. Akkor Isten tanácsot adott Józsefnek álmában, aki így a családjával együtt Galileába ment, és odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett be, amit Isten a proféták által mondott a Mesiásról. Názáretinek fogják őt nevezni.
Amen. A keleti bölcsekről hallhattunk itt történetet, amit a hagyományok szerint úgy is ismerünk, hogy 3 királyok. Ha elmélyedünk a sorok között, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a pásztorok Jézus születése után azonnal mentek és meglátogatták őt. Míg a keleti bölcsek sokkal később látogatták őt. Heródes ugye elkezdte tudakolni tőlük, hogy mikor született meg Jézus. És biztos, hogy mondtak egy időpontot. Tehát amikor a keleti bölcsek Jézust meglátogatták, ez sokkal később történt, mint a pásztorok látogatása. Tehát nem lehetett olyan szoros, hogy a születés éjszakáján a pásztorok látogatták meg, és következő napokban meg a keleti bölcsek. Mert Heródes milyen intézkedést hozott? Hogy 2 éves kor alatt minden csecsemőt öljenek meg. Tehát az Úr Jézus már lehet, hogy 1 éves volt, vagy 1,5 éves volt, amikor a keleti bölcsek elérkeztek oda. És az én meggyőződésem az, hogy az a csillag, ami mutatta az utat, az nem egy égi test volt, mert a tudomány azt vizsgálja, hogy most milyen csillag együttállás volt, és akkor a 2 csillag, ha együtt mutatkozik, akkor annak erősebb a fénye. Én természetfeletti dologban hiszek, hogy a természetfeletti módon megjelent egy dicsőségfény, ami vezette őket, és mutatta az irányt. Aztán Jézusnak, meg a szüleinek menekülnie kellett, és megint itt van az angyal szerepe. És utána, amikor visszajöttek, akkor gyakorlatilag Názáretben telepedtek le. És szoktuk emlegetni úgy a mi gyógyítónkat, hogy a doktor Názáreti. De a Biblia is úgy írja, hogy a názáreti Jézus. Mert keresztnévként akkor gyakran használták a Jézus nevet. És meg kellett különböztetni, hogy názáreti Jézus. Meg a Betlehemnél is ugye külön kírja az igen, hogy a júdabeli Betlehem. Tehát nehogy összekeverjék ugye a másik Betlehemmel. Tehát az angyaloknak is jelentős szerepe volt abban, hogy Jézus megszülethessen. Mert szólt Máriához, ezt követően Jézushoz, és miután megszületett az Úr Jézus, a pásztoroknak elvitték a hírt az angyalok, majd jöttek a keleti bölcsek, és végül is az Úr Jézus megmenekítésében is részt vettek az angyalok. Tehát Isten az angyalokon keresztül folyamatosan információval, üzenettel látta el az érintett személyeket. És az angyalok nem csak akkor működtek, hanem működnek a mai napon is. És amint a legutóbbi alkalom során mondtam, hogy nem annyian vagyunk, ahány szemét itt látunk, hanem mindenkinek legalább egy angyala is itt van. Akit nem látunk, vagy csak olykor, amikor Isten természet feletti módon betekintést ad a szellemi világba. Vagy pedig érzékeljük az angyal jelenlétét, ilyen is van, nem látjuk, csak érzékeljük. Valaki mondott is bizonyságot nem olyan túl régen, csak annyi szenttel beszélek, hogy már nem tudom, hogy ki mondta, hogy érzékelhető volt. Bízom benne, hogy azért ebből is kaptatok világosságot, és jövő héten folytatjuk az angyalos sorozatot. Egyébként ez a sorozat kapta a legtöbb visszajelzést, hogy ehhez a sorozathoz érkezett a legtöbb visszajelzés, tehát ez egy hiánypótló anyag. És még lesz belőle egy pár rész. Az úrvacsorával folytatjuk, és az úrvacsora arról szól, hogy megemlékezünk az Úr Jézus haláláról, feltámadásáról, és ezzel gyakorlatilag a győzelméről, amit megszerzett nekünk. Tehát az 1 Korintus 11-ben lesz az ige rész, ezt otthon is használhatjátok, úrvacsorát vehettek otthon is. Az 1. Korintusi levél 11. fejezet 23. versétől olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A következő imát mondjátok utánam, legyetek szívesek. Fogjuk meg a ostját. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolom a szent egészséget. Megeszem a gyógyulásomat, ami gyorsan kivirágzik, mert én a Szent Szellem temploma vagyok, és a Szent Szellem temploma mentes minden rebelis működéstől. Köszönöm, drága Szent Szellem, hogy őrjáratot jársz a testem határain, és megújítod a földi sátorházamat. Törd meg az ostját, mert Jézus teste megtöretett, és magunkhoz veszük Jézus testét. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És amikor az Úr Jézus halálát hirdetjük, akkor a győzelmét hirdetjük ezáltal. Következő imádságunk. Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely tisztára mosott. Én bűntelen vagyok, igaz vagyok Isten előtt, és bármikor beléphetek
Dávidkor beléphetett
a trónteremben,
Isten szent színe elé,
minden kisebb rendőség érzés nélkül,
minden bűntudat nélkül.
Köszönöm, Úr Jézus,
hogy ez a szent vér
érvényes a múlt,
a jelen,
és a jövőre is. Amen. Évinek is van bizonysága, azt mondta.
Angyalos bizonyságaim vannak, ugye az egyiket tudjátok már, aki akkor ott volt a Gyüliben, amikor mondtam, hogy ugye nyimbe az angyal behozta a karcsit a gyülekezetbe, és igaz, azóta nem volt, de dicsőség az Úrnak, hogy ott volt, és hisszük azt, hogy be fog újra jönni. És a másik bizonyság, hogy itthon voltunk ketten, egyszer csak kopognak a Marika nénnyet, és soha nem volt nálunk, és feljött, és teljesen zaklatott volt, tehát lehetett rajta érezni, hogy teljesen zaklatott, és semmi másért nem jött, segítségért jött, hogy beszélgessünk vele, mert ő olyan mondott egy helyzetet, hogy miben van, és hogy segítsünk, és elbeszélgettünk egy kicsit vele. És jól érezte magát, és hiszem azt a kapunál, meg imádkoztam is érte, és hiszem azt, hogy meg kapott egy békességet. De az is igaz, hogy nagyon nehéz a vallásos emberekkel kezdeni valamit, mert nagyon nehezen veszik, nagyon nehéz eljutni odáig, hogy megnyissák a szívüket rá, mert nem mindenkivel egyszerű. De azért jól esett neki igazából ez a beszélgetés. Tehát hiszem azt, hogy megint az angyal terelte ide, mert meg voltunk lepődve, hogy csak úgy ide került, és hogy soha nem volt ilyen, meg csak úgy jött, és ő ilyen tanácsot kért, hogy beszéljessünk vele, mert ez és ez a problémája, hogy mit tudnánk segíteni, és azért bízom benne, hogy...
Nem azt mondta, hogy neki ide kellett jönni, vagy?
Azt mondta, ide kellett jönnie, igen, hogy azt érezt, hogy ide kell jönni, hogy
van, igaz? Igen.
Tehát biztos, hogy egy angyal kísérte, vagy nem terelte, vagy nem tudom, de biztos, hogy
ide kell jönni.
Biztos, hogy valami benne volt.
És én akkor... is tapasztaltam, amikor futok száztam még, és én nagyon sok emberrel akkor elbeszélgettem, és annyira szerettek velem, hogy azt mondták, hogy nem, most nem jön, már nem maga van, már hiányoltak a futók. Annyira, csak egy elbeszélgetés, és érezték, hogy egész más, mint egy más ember. És szinte kiöntötték vagy a magán életük, vagy a problémáikat, vagy a... Hát nyitottak lettek.
Megnyíltak.
Mert érezték a...
Szereted el, adjon köztünk, szereted nyúljon bennünk, szereted töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívben, mindnyájan egyek bennem, lopancs a lángra szívünket.
Szeretettel!
Halleluja! Boldog új évet!